Tehát Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 13. rész 8. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal élik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hála neked, mennyei atyánk, ezekért az igékért, amelyekkel ma is meg akarsz bennünket szólítani. Kérünk, hogy tedd szívünket alkalmassá, hogy befogadjuk a mai igét, amit olvastunk és amit hallani is fogunk. Jöjjön az a te lelkedtől, áld meg igét, hirdetőjét, Montit, és mindannyiunkat, akik a te színed előtt vagyunk, és te rád függesztjük szemeinket. Köszönjük ezeknek az igéknek az igazságát, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Te segíts bennünket azért józanul gondolkodni mindarról, amit olvastunk, és az életünkről, hogy ezt hozzáadjuk a te lelked segítségével. Kérjük, hogy segíts levetni mindazt, ami a sötétséghez tartozik, és magát, Krisztust magunkra. Segíts ebben a mai délelőttön is, de életünk minden napján. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Foglalj.
Kezdem egy kis ismétléssel, ahogyan az utolsó hetekben foglalkoztunk a római levéllel. Most itt a 13. részben érkeztünk arra a pontra, amikor Paul beszél azt, hogy mi hogyan éljünk a keresztény életet. És fontos, hogy mi látjunk és megértjünk azt, hogy mi jön előtte, hogy tudunk megérteni ezt. És ami jön előtte, az egyik dolog az, hogy Paul nagy hangsúlyt tesz arra, hogy mi kik vagyunk Krisztusban, mint keresztény emberek. Hogy milyen változás történt bennünk. Az, hogy mi egy új teremtés vagyunk Krisztusban. Az, hogy meg van bocsátva a bűneink. És fel van sorolva nagyon sok mindent. Az új szövetségben az, hogy milyenek vagyunk, mert keresztény emberek. És ez beszél arról, amikor mi használjuk azt a szó üdvösség, van három része. Az egyik rész az üdvösségnek az, ami történik a múltban. Az a megigazulás. Van egy másik rész, amikor beszélünk az üdvösségről, és az, ami történik a jelenben. Más kifejezést használjuk, amikor beszél erről, a megszentelődés. Ez egy folyamat, ami megtörténik bennünk. Azt, hogy a valóság olyan lesz, mint ami már történt bennünk. És utána van egy harmadik rész, amikor beszéljük az üdvösségről, és az a rész, amikor már a mindbe fogunk kerülni, és lehet nevezni ezt a megdicsőlés, az, hogy milyen leszünk. Fontos, hogy megértsünk ezt a folyamatot. Hogy mi ma fogunk beszélni erről a megszentelődésről, azt, hogy hogyan tudunk tapasztalni a hétköznapi életben, az, ami az egyik értelemben már igaz rólunk, és már teljesen lesz igaz rólunk a jövőben. Amikor itt a 8. verstől a 14. versig, néha, ahogyan Paul ír, egy kicsit bonyolult. Paul kezdi ezt, és azt mondja, először az, hogy mi az, amit nem szabad csinálni, hogy miben kell kerülni, mint hívő emberek. Utána folytatja, hogy mit kell csinálni. Utána beszél, hogy miért kell csinálni ezt. És utána megint beszél arról, amit nem szabad, és megint beszél arról, amit kell. Én próbáltam egy kicsit összefoglalni, és először fogok beszélni arról, amit nem szabad. Utána fogom beszélni arról, hogy miért kell ez, és utána fogom beszélni arról, hogy Isten mit vár tőlünk. És nem csak az, hogy mit vár tőlünk, hanem mit biztosít nekünk, hogy úgy tudunk élni. Az első gondolat itt, szükség van arra, hogy legyen egy kis magyarázat. Mert az első gondolat egy dolog, amit ő mond, hogy nem szabad csinálni. És ő azt mondja, hogy senkinek se tartozatok semmivel. És ha az ember kihúzna ezt az egy fél mondat az igéből, és azt mondana, hogy ez, ami az igé tanít, akkor lehetne mondanom azt, hogy a legtöbb ember, aki itt van, bolyban lenne. Mert mi tartozunk valakinek. Legalább a legtöbb ember, amikor vásárolt egy lakást, amikor vásárolt egy kocsit, fölvett kocsin. És akkor van egy tartozás. Akkor mi megszöktünk a törvényt, amikor mi azt csináltunk. Mert ez az igé azt mondja, hogy senkinek se tartozatok semmivel. Akkor mi a helyzet? Nagyon fontos, amikor mi olvasunk egy igét, hogy nem csak az igét kell figyelembe venni, hanem kell nézni a többi hely a Bibliában, ami beszél erről a témáról. És utána az összes igé alapján tudunk egyeztetni, hogy az egyik mit jelent, ha figyelembe veszek a másik. És akkor jutunk egy teljes tanításhoz egy témáról. Amikor beszéljünk erről a témáról, hogy a kölcsön és ilyesmit, fontos, hogy nézzünk az egész képet. 10 évvel ezelőtt, amikor teológián tanultam, én írtam egy szakdolgozatot erről a témáról, hogy több oldal van nekem, ami foglalkozik ezzel, nem fogok felolvasni azt a több oldalt most, nem kell izgulni. De van egy pár alapvető igazság, amit kell látni. Az egyik, az Ószövetségben nagyon gyakran van az, hogy az igé beszél arról, hogy lehet fölvinni kölcsönt, és lehet kölcsön adni pénzt. De amikor a felvételről és az adásról van szó, Isten ad nagyon szigorú szabályokat. Az egyik szabály az van, hogy ha én kölcsön adom pénzt valakinek, ha azt a pénzt odaadom egy testvérnek, aki valóban rászorult, akkor nem szabad kamatot kérni tőle. Lehet kölcsön adni neki, de nem szabad kamatot kérni tőle. Ha valóban rászorult és szüksége van arra a hétköznapi, a mindennapi dolgokra. Ugyanakkor van sok hely az igében, ami beszél arról, hogy az ember tud adni kölcsön valakinek, tud kérni kamatot, de azt mondja, hogy ha mi kérjünk kamatot, az legyen egy normális kamat. Az nem legyen egy olyan kamat, ami 3-szor, 4-szor, 5-szor annyi, mint az átlag kamat. Ez a Biblia engedélyi ezt. Ugyanakkor van egy óvatosság, amit figyelembe kell venni. Ha bármikor adsz kölcsönt valakinek, föntáll az a veszély, hogy többet nem fogsz látni azt a pénzt. Ezt tudomásul kell venni, amikor az ember kölcsön ad. És csak akkor szabad kölcsön adni, ha én tudok vállalni azt, hogy én többet nem fogok látni azt a pénzt. Én nem adom kölcsönt. Másképp. Egy másik gondolat a kölcsönről, ez ha van valaki, akit egy kicsit nehezen tud kijönni vele, akkor adjad neki kölcsönt. Mert általában, amikor az ember ad kölcsön, akkor aki kapja a kölcsön, nem akar találkozni a másik emberrel. És kerüli azt az embert. Nem mondom ezt komolyan. De azt kell adni, hogy ez a valóság. Olyan feszültség tud kialakulni egy kapcsolatban, amikor van kölcsön adás és kölcsön kérés. És tud egy olyan nem egészséges feszültség okozni egy kapcsolatban, hogy nagyon óvatos kell lenni ebben a területben. A másik, amit látjunk, az, amikor mi kölcsön kérjünk, vannak olyan gyakorlati elvek, amit figyelembe kell venni. És ha mi ezeket figyelembe veszünk, akkor nem lesz probléma. Felsorolom egy párat. Ha mi veszünk kölcsön, fontos, hogy amit veszünk vele, az értéke több, mint amit tartozunk. Mondom egy-két példa. Az ember nagyon akar vinni egy szép új kocsit. De nincs pénze. És akkor, aki eladja a kocsit, azt mondja, semmi probléma. Mi egy vever barát vagyunk, mi tudunk intézni azt, hogy az összes pénz kölcsönből kaphatod a banktól. A kamat egy kicsit magas, de egyből tudsz hazamenni azzal a kocsival. És akkor az ember megveszi a kocsit, fölveszi a 3 milliót kölcsön. Csak a probléma, amikor ő vezeti azt a kocsit egy napot, a kocsi értéke nem 3 millió, hanem kevesebb. És akkor azt jelenti, hogy az ő tartozása több, mint az érték, amit ő megvásárolt. Ez nem jó. Nem szabad így fölvenni a kölcsön. Úgy lehet fölvenni a kölcsön, hogy bármikor tudnám eladni azt, és tudnám visszafizetni az egész tartozáson. Ebből alakult a nagy probléma az utolsó 10 évben, amikor emberek fölvették kölcsön, svájci frankban vagy euróban, és utána az árfolyam zuhant, a forint sokkal gyengebb lett, és akkor a következmény az volt, hogy a banki tartozás több volt, mint a lakás értéke. És mindenki panaszkodik, igen, de a bank nem mondta nekem, hogy van ez a veszély. Lehetséges, hogy a bank nem mondta, de van egy saját felelősségünk. A saját felelősségünk, hogy mi nézünk dolgok után, és mi tudjunk a veszélyek. És csak azon az alapján. Nagyon fontos tudni azt, hogy amit veszünk, az az értéke több, nagyobb, mint amit fölveszünk. A másik alapvető elv az, hogy nem szabad annyit kölcsön fölvenni, hogy mi nem tudunk könnyen visszafizetni azt a várható jövedelemből. Ha az ember úgy él, hogy minden hónapban van mondjuk 40 ezer forint tartalék a hónap végén, akkor neki nem szabad fölvenni egy olyan kölcsön, amit kell fizetni havi 100 ezért. Mert neki csak 40 ezer szabad, amivel tudna visszafizetni azt. Ha van 40 ezer minden hónap végén, akkor esetleg tudok olyan kölcsön fölvenni, ami csak 30-at kell visszafizetni. Nem szabad egy olyan tehért fölvenni ránk, amiben tönkre fogunk menni. Nem véletlen, hogy mi olvasunk a példabeszédekben, hogy az az ember, aki fölvesz kölcsön, az az ember egy rabszolga. mert én egy rabszolga vagyok annak az embernek, akinek tartozom. Akkor mégis, amikor olvasunk itt a Róma 13-ban ebben a versben, mit jelent az, hogy senkinek ne tartozatok semmivel? Itt, ha utána nézünk, a tartozás az, hogy ha én nem tudok időben visszafizetni a kölcsönt. So, ha valaki fölvesz kölcsön, és minden hónapban kell visszafizetni 30,000 forintot, és minden hónapban visszafizeti, akkor ebben az értelemben az nem egy tartozás. A tartozás akkor lenne, ha én nem tudok fizetni azt a 30,000-t. Isten ezek a gondolatokkal nem akar egy plusz teher tenni a hívő ember életére. Isten az ő útmutatása, ő akar felszabadítani minket. Ő akar felmenteni minket a teherből. És azért ő ad ezt a tanács a kölcsönről, hogy mi tudhatunk, mi az, ami nem lesz teher, mi az, ami nem fog tönkretenni minket. Ha valaki szeretne többet tudni erről a témáról, ha valaki szeretne tudni a másik igék, ami vonatkozik, ezzel lehet keresni engem, tudunk beszélgetni róla, tudok adni útmutatást ebben a területben. De a lényeg itt, a Biblia óv minket egy olyan veszélytől, ami tud tönkre tenni minket. Isten szeret minket, és ő a jobbat akar nekünk, akkor ő ad útmutatást nekünk ilyen gyakorlati kérdésekben. A másik, amitől ő óv minket ebben az ige szakaszban, látjunk először a 9. részben egy lista, és utána a 13. részben egy lista. A 9. részben a lista a 10 parancsolatból jön. Paul ebben az ige szakaszban csak 4-et mond, tudta volna 6-ot mondani, tudta volna mind a 10-et mondani, de valami ok miért ő úgy érezte, hogy elég, hogy ő csak a 4-et mond itt. Ezek olyan bűnök, amik kerülni kell. Utána tovább menjünk a fejezet végére, a 13. versben, és megint látjunk egy olyan listát. És ebben a listában hasonló dolgok lehet összehasonlítani ezt egy kicsit az a 4 parancsolat, amit idézte a 9. versben. Nem fogok belemenni a részletekbe ezzel a paráznoságbanról, a lopásról van szó, az irigységről van szó. Ismerjünk ezeket a dolgokat, nem kérdés nekünk, hogy a Biblia szerint ezekben. De a kérdés az, hogy mi mit csináljuk ezek a dolgokkal. És a 14. versben Paul a következőt mond. Hanem öltsetek magatokra az Úr Jézus Krisztus, a testet pedig ne úgy gondolzatok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Itt azt mondja, hogy föl kell vinni Jézust, más helyen azt látjunk, hogy kell levetkőzni azok a bűnös szokásokról. És ez az igé tovább azt mondja, hogy ne adjunk lehetőséget a testnek. Ne csináljunk lehetőséget a testnek, hogy a test tud csinálni azt, ami nem jó. Hogyan csináljunk ezt? Egy példa, amikor leveszünk valamit, tegyünk fel, hogy ahogyan történt az én otthoni városomban, ahol én növekedtem fel egy másfél hónapja, volt egy hatalmas nagy árvíz. És amikor volt az árvíz ott abban a városban, ha az ember bement a vízbe ruhában, amit néha kellett, mert a ház víz alatt volt, akkor a ruha feltözött lett. És a ruha, most már van olyan technológia, hogy a legtöbb ruhát mi tudunk kimosni azt, de vannak olyan helyzetek, amikor valami annyira feltözött, hogy az egyetlen megoldást égetni azt. Volt egy ismerősöm, aki mesélt arról, hogy a szülei házába, amit kellett kivinni a földszintről, ahol ment a víz, mindent kellett kiszedni, mindent kellett elvinni, mert mind tönkrem. És az az anyag nem lehetett ott hagyni abban a házban. El kellett vinni onnan. El kellett vinni, égetni kellett azt. Mi az, amitől óvni kell? Mi az, amire kell figyelni? Az egyik terület, ami fel van sorolva itt, az alkohol. A Biblia nem mondja azt, hogy bűn, ha valaki egy pohár sört iszik, vagy egy pohár bort. De ugyanakkor mi tudjunk azt, hogy vannak olyan emberek, akik alkoholisták. És ha egy pohárt isznak, nem tudnak megállni. És azt mondja, hogy ha valakinek van egy ilyen probléma, akkor kell egy olyan megoldást találni, ami nem lesz veszélyben. Ha valakinek van probléma az alkohollal, én nem fogok bátorítani őt, hogy menjen egy kocsmába. Én nem fogok bátorítani őt, hogy legyen alkohol az otthonában. Az egyik nagyapom alkoholista volt. És amiatt tönkrement az ő házassága a nagyanyámmal. Amikor én jöttem a képbe, a nagyapám már józan volt. És én soha sem láttam az én egész életemben, hogy ő ivott volna alkoholt. De mégis az egész életem én tapasztaltam a kárt, ami lett az ő bűnéből. Én tapasztaltam azt a feszültség, ami mindig benne volt az édesanyámban, hogy az ő édesapja tönkretette az ő életük, amikor ő gyerek volt. Mindig éltem azzal, hogy a nagyanyám és a nagyapám elég nehéz volt a kapcsolat a kettő között, majdnem egészen az életük végéig. A bűn miatt, az alkohol miatt. És azért, aki ismer engem, tudja azt, hogy én nagyon ritkán iszom alkohol. Nem azért, mert van probléma nekem, én tudnám, gondolom, de én inkább úgy döntöttem, én akarok kerülni ez a veszély. Én nem akarom, hogy ez legyen veszély az én életemben, ahogyan ez veszély volt a nagyapám életében. És én inkább túl óvatos vagyok ebben a területben esetleg, de inkább én akarok túl óvatos lenni. Mert én nem akarok küzdeni ezzel a veszélyvel. Mert én láttam a saját családomban, hogy milyen káros tud lenni ez. Vannak más területek, amiben kell menekülni a veszélytől. A legtöbb férfinak az egyik veszély a pornó. Régebben azt mondom, hogy az a megoldás, hogy ha van pornó otthon, akkor azt égetni kell, és kiüríteni a házából. Most már az kevés, mert bárki bármikor tud fölmenni az internetre, és bármit tud látni ott. És akkor ebben a helyzetben kell keresni egy olyan megoldást. A megoldás nem az, hogy dobom a számítógép a tűzbe, mert a számítógép másra nagyon hasznos. De esetleg kell olyan filtereket forrakni a gépre, hogy én nem tudok fölmenni bizonyos oldalak. Ha ez egy probléma nekik, vagy ha én akarok óvni a gyerekeim, ilyesmitől. Akkor vannak lehetőségek, ahol mi tudunk védeni magunkat. A Jobb könyvében a 31. részben az első versben ott a szerző azt mondja, hogy én egy szövetséget kötöttem a szememmel, hogy én ne vétkezem az Úr ellen. Én azt láttam, hogy legalább a férfiaknak minden férfi kell egy szövetséget kötni az Úr szemével. Hogy vannak olyan utakon, amilyen én nem megyek. Vannak olyan helyekre, ahova én nem megyek a számítógépen. Mert ha csúszok az első lépéssel, föntáll a veszély a másik lépésre. Egy szövetséget kell kötni a szememmel. Egy másik terület, amiből sok ember küzdik, a dohányzás. Vannak olyan emberek, akik le van kötve a dohányzással. Vannak olyan emberek, akik tudnak, hogy ez nem egy jó szokás az életében. Akkor, ha van ilyen, az ember kell hozni egy döntést. És az Isten segítségével kell letenni azt. Ahogyan leteszünk az a ruha, ami nem jó, mi leteszünk azt a dohány, ami nem jó. Mi elégetjünk azt. De utána az a feladat, hogy nem adjunk lehetőséget a bűnre, akkor lehetséges, hogy egy időre kell változni a baráti társaságon. Mert ha én egy olyan társaságban vagyok, hogy mindenki dohányzik, akkor nem tudok ellenállni. Keresem a lehetőséget, hogy én kerülöm teljesen az a veszély. Paul, amikor ír Timoteusnak, azt mondja, hogy van egy veszély, hogy vannak olyan őrzvegyek, aki túlságosan plecskálnak, túlságosan beszélnek, és az nem építő. És Paul ebben a helyzetben azt mondja, hogy a legjobb nekik az, hogy dolgozzanak. Szóval, hogyha az embernek van túl sok szabad idő, akkor az tud egy veszély lenni az ő életében. És akkor kell keresni valamit, amivel tudok lekötni az idő. Az lehet egy munkahely, az lehet valami önkéntes munkát, de keresni kell azt, ami fog segíteni engem, hogy nem lesz az a veszély az életemben. Le kell tenni az, ami nem jó. És mindjárt fogom beszélni arról, hogy de ellenében kell fölvenni valamit. De mielőtt megnézünk, amit fölveszünk, csak röviden látjunk azt a második pont a vázlaton, hogy a nap közel van. Amikor látjunk ebben az igé szakaszban a nap szó, lehet megint nem csak itt nézni, hanem a többi igé részen nézni, és azt látjunk, hogy ez szó az utolsó napról, a harag napról, az Úr napjáról, az a nap, amikor Jézus Krisztus visszajön. És itt ebben az igében azt mondja, hogy ez a nap közel van. mennyire közel. Én nem tudok adni a választ arra. A tanítványok, amikor írtak az első században, ők többen írtak, több szerzőr azt, hogy ez a nap közel van. Mi nem tudjunk azt, hogy Jézus mikor fog visszajönni. Van több olyan újszövetségi igét, ami óv minket attól, hogy mi próbáljunk kitalálni azt, hogy Jézus Krisztus mikor jön vissza. Ugyanakkor az új szövetség határozottan azt mondja, hogy ez a nap közel van. Nyilvánvaló, hogy ha az első század közel volt az a nap, akkor most csak még közelebb vagyunk ahhoz a naphoz. Mi még közelebb vagyunk ahhoz a naphoz. És akkor ez az igény azt mondja, hogy az, hogy tudjunk azt, hogy ez a nap közel, azt mondja, hogy ébrednetek kell. Föl kell ébredni. Amikor valaki a katonaságban van, és van egy olyan feladata, hogy az északi őr feladata van, és őr kint van egész éjszaka, tudjunk azt, hogy ebben a helyzetben nagyon nehéz ébren maradni. De egészen más, ha az ember ott van, és tudja azt, hogy nagyon közel van az ellenség. Ha ő tudja azt, hogy az ellenség nagyon közel van, ő ébren fog maradni, és ő fog keresni, és ő fog nozni. Mint hívő emberek, nem szabad aludni. Közel van a nap. Ébren kell lennünk, kész kell lennünk minden helyzetben. Hogyan tudunk kész lenni? Az egyik az, hogy le kell tenni dolgokat, amit már láttunk. A másik az, hogy föl kell venni. És itt ebben az igében azt mondja, hogy föl kell venni a világosság. Ezben az igében azt mondja, hogy föl kell venni Krisztus. A Krisztus felvétel megint ez a megszentelődés folyamat, mert az egyik értelemben Krisztus már bennünk van. Ő már bennünk van. De mégis kell fölöltözni vele. Abban, hogy mi engedjünk azt, hogy ő uralkodjon a mi életünkben. Mi nem próbáljunk a mi erőfeszítésünkkel csinálni ezt, hanem mi engedjünk, mi elsőbséget adjunk az Úrnak, hogy ő uralkodjon a mi életünkben. Mi fölveszünk őt, és mi engedjünk azt, hogy ő ad erőt nekünk, ő ad bölcsességet nekünk, ő ad szeretet nekünk. Ha mi fölveszünk Krisztus, azzal, hogy tudatosan, napról napra, mi kifejezünk imádságban az Úrnak, hogy Uram, legyél az Úr az én életemben ma. Segítsd engem minden területben. Én a magam erővel semmit nem tudok csinálni. De te vagy a minden ható Isten. Te vagy az, aki képesre teszel engem. Így állok Isten előtt. Napról napra alaveszem magamat, Elismerem, hogy én nem vagyok képes a saját erőmmel. De elismerem azt, hogy én képes vagyok Krisztusban. És az, hogy ő mond nekünk, hogy szeressünk fele barátodat, magadat. Én képes vagyok azt csinálni. Én tudok szeretni embereket. És ez a vágy, amit Paul kifejez ebben az ige szakaszban, hogy többet ne legyen azok az önző vágyak, ami bennünk van, hanem legyen bennünk az Isten szeretete. Minden élethelyzetben, amiben vagyunk, a mi feladatunk visszatükrözni az Isten szeretete. És én meg vagyok győződve arról, hogy ha mi, mint keresztény nép, tudunk visszatükrözni az Isten szeretete, ez nagyon vonzó lesz azok az embereknek, akik élnek a világban. A mi feladatunk egy eszköz lenni Isten kezében, hogy mi visszatükrözünk az ő szeretete. Imádkozunk. Édesatyánk, örülünk, hogy te végeztél egy munkát a mi szívünkben, amikor mi megtértünk. Mi örülünk abban, hogy mi új teremtések vagyunk Krisztusban. Imádkozunk azok az emberekért, akik még nem jutották erre a pontra az életükben. Segítsd őket látni és megérteni, hogy milyen jó vagy, hogy mennyire szeretsz őket, hogy nem akarsz elvenni valamit tőlük, hanem te akarsz gazdagon adni nekik. Segítsd őket elfogadni téged, mint megvoltam. Segíts minket, mint hívő emberek, hogy tudunk ébren lenni. Tudunk letenni a bűnüket, és tudunk fölvenni Krisztust. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.